És vendégem Bachmann Bálint, építészmérnök, a Metropolitan Egyetem rektora, akit köszöntök, szia, szép napot!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
És szerintem beavathatjuk a hallgatókat abba, hogy mielőtt elkezdtünk beszélgetni, mondtam, hogy hát valószínűleg az lenne a jobb, hogyha mi magázódnánk ebben az interjúban, és mondtad, hogy az a helyzet, hogy te hallgatókkal is tegeződsz, és az egyetemen amúgy is van egy ilyen tegeződés, ami persze nem kötelező, de hogy ez egy engedett, hiszen ez a közvetlen és akkor már lehet, hogy innen indíthatunk, hogy ez az egyetem elég más, mint a többi. Tehát, hogy ez nálatok van, és ti ezt szeretitek. Úgyhogy így is kezdtük, hogy szia!
Szia! Szívesen! Igen, lehet mondani, hogy a Metropolitan Egyetem, amit röviden Metunak nevezünk magunk között, bír egy ilyen családias, baráti, közvetlen hangulattal. Ezt én is átéreztem abban az 5 évben, az legelejétől, amikor az egyetemre kerültem. És valóban ez nem egy ilyen kötelezvény. Én a hallgatókat azért meg szoktam kérdezni, hogy probléma nekik, hogyha tegeződünk, általában meg szokták engedni, és akkor ezzel abban a hitbe ringatom magamat, hogy még közel állok hozzájuk pontban, ami ugye évről évre kevésbé van így, de tényleg, tehát ezzel is szerintem demonstrálja a szervezet, nem kimondottan, nem kötelezővé téve, hogy hallgatóközpontú szolgáltatás elvű, ahogy mi ezt, illetve kollégáim vallják, és ez a napi gyakorlata, de minden kötöttségem, vagy minden lehetőségem túlmenően őszintén így gondolom, hogy ez a családias, baráti hangulat lengi körbe a Metut.
Egy egyetemnek a falai között élni, az egy életmód, egy életvitel, egy szemlélet és látásmódot is ad az adott egyetem, és ez nagyon jó, hogyha ez nem olyan értelemben vett szigorú, ettől természetesen nyilván megkövetel, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megfelelő szintű oktatás legyen, de hogyha ezt lehet úgy csinálni, hogy eközben az ember valóban odavalónak érzi magát, és úgy, hogy ezek így az övéi, az nagyon jó. Ezért is szerintem akkor ez a legfontosabb, hogy térjünk ki arra, hogy milyen a Metropolitan Egyetemnek a hangulata, hiszen ti nagyon sok mindenben egyébként megkülönböztetitek magatokat hangulatban, oktatásban, mármint a hagyományos oktatástól, illetve abban is, hogy mi az, amit a hallgatók magukkal visznek, mikor kikerülnek, úgyhogy ezt most átvehetjük.
Talán azzal kezdeném, hogy egy fiatal intézményről van szó, 2001-ben alapult, akkor Budapesti Kommunikációs Főiskola néven, 101 hallgatóval, és az a hozzáállás, ami akkor sajátja volt az intézménynek, a kommunikációs képzéseket az akkori intézmény hozta be Magyarországra, alapította és indította el, ugye a multimédia, a digitalizáció eleje volt ez hazánkban is, tehát ez akkor nagyon progresszívnak mutatkozott, sikeres is volt, rögtön a hallgatói létszám 1000-es nagyságrendűvé vált pár éven belül, az intézmény bővítette a képzési portfólióját, alkalmazott művészeti területen, ami szintén nem egy klasszikus disziplinája mondjuk a tudományegyetemi portfóliónak, és ezen a területen tudott sikeres lenni. Ez önmagában determinálta, hogy milyen típusú hallgatókat szólított meg, olyanokat, akik az általános érdeklődési körtől kicsit eltérő, például a művészeti képzések, ugye egy nagyon speciális rétege a fiatalságnak érdeklődik, és ezen az úton ment tovább az egyetem, amikor a képzési portfólióját bővítette. A mai napig 2-3 új szak kerül minden évben a képzéseink sorába, az alapján, hogy mire van igény, mik az új területek, és mit igazol vissza a munkaerőpiac.
Ez nagyon fontos kérdés szerintem, hogy mire van igény, és mik az új területek. Aztán az is egy fontos kérdés, hogy az új területeknek az oktatásában mennyivel járnak előrébb az oktatók, mint a hallgatók, vagy a diákok, és nekem még valami eszembe jutott, főleg ezekkel az állandóan változó kreatív területekkel, hogy vajon mennyi ideig érvényes egy tudás.
Ezek mindig nagyon releváns kérdések, talán azóta, mióta oktatásügy létezik, és az egyetemek, ugye, mint az új tudás létrehozói, és ennek a tudásnak az átadói, ebben nagyon fontos szerepet játszottak mindig is. Talán ez most annyival vált még aktuálisabbá, hogy az a fajta változás, és annak főleg a gyorsulása, amit tapasztalunk a világban, és ezen belül a tudás létrehozásban és átadásban, az a fajta az információ robbanás, ami az új tudás, illetve az elérhető tudás tekintetében akár digitálisan, online, ingyen hozzáférhető, ennek kihatása van a felsőoktatásra. A világ legprogresszívabb, leghaladóbb felsőoktatási intézményei, vagy akár teljes régiói élnek ezekkel a lehetőségekkel, és integrálják a képzési profiljukba, módszerükbe, tartalmukba azokat az új információforrásokat és lehetőséget, ilyen a digitális tartalom teljesen evidensen. Ez jellemző külön a magyar felsőoktatásra, és nem csak a COVID és az azt követő vagy azt abból eredő lezárások és online oktatás kényszerített erre rá minket, hanem egyszerűen rá kell döbbenni, hogy bizonyos képzési tartalmak digitálisan, online, bármilyen időpontban lehívhatóan a hallgatóknak kedvezőbb, kényelmesebb, és ugye ez sem áll távol a mai fiataloktól, nagyon helyesen, tehát ezzel is osztom, és azt mutatják az elmúlt évek tapasztalatai, ezek globális tapasztalatok, és a mi adataink is ezt bizonyítják, hogy a hallgatók nagyobb arányban vesznek részt, például a digitálisan, online sugárzott bizonyos tartalmakon, előadásokon, és a számunkéréskor is jól vagy jobban teljesítenek, mint a részvételiben. Tehát ezeket a módszereket érdemes megtartani a felsőoktatásban. Egy másik kihívást is említenék, az pedig a hallgatók érdeklődésének a fenntartása. Most a mi esetünkben a Metropolitan Egyetemen a felsőoktatás keretein belül, hogy igen, éljenek, legyenek ott, vegyenek részt az egyetem mindennapjaiban, kerüljenek interakcióba egymással, más szakok képviselőivel, a nemzetközi hallgatókkal, illetve is értelemszerűen az oktatóikkal is. Ehhez olyan tartalmakat és olyan környezetet kell nekik biztosítani, ami azt a nagyon ingergazdag, és erre az ingergazdagságra igénytartó habitusukat és mindennapi gyakorlatukat az egyetem esetében is fenntartja. Ez nem biztos, hogy olyan egyszerű, 45 perces ugye, órákra, tantermi órákra lebontva megoldani. Erre kell valami módszertant kitalálni.
Meg tudod, mi jutott eszembe? Az pont abból kiindulva, amit mondtál, hogy ugye nagyon-nagyon sok tartalom elérhető ingyenesen, hozzáférhető, ami azt is jelenti, hogy a hallgató saját maga utána tud menni egy csomó mindennek, ami számára fontos, és ezért is kérdeztem, ezek a területek gyorsan fejlődnek, hogy vajon utcahosszal, vagy csak egy lépéssel előtte jár az oktató a diáknak, ilyen értelemben előállhat-e olyan helyzet, hogy a diák akár képzettebb, mint az oktató, ami nyilván egy egyetemen feltétlenül nem akkora probléma, hiszen ugye ezt a tudást ő is megoszthatja, és így tovább, de hogy ez is a digitalizációnak, a felgyorsulásnak, a nagyon-nagyon sok információnak az eléréséhez tartozik.
Abszolút így van. Még egy aspektust vennék hozzá, sokszor halljuk, és a felsőoktatásban szereplőként hajlamos vagyok én is így vélekedni, hogy a hallgatók előképzettsége az általános és középiskolából hozott kompetenciáik nem kielégítőek, vagy nem olyanok, mint a korábbi hallgatóké volt. Ezt különben nem feltétlenül igazolják felmérések. Más kompetenciákkal és skillekkel, készségekkel rendelkeznek a mai hallgatók, eltolódva például a digitális tartalmakhoz való hozzáférés, vagy hogy azokat hogyan keressék, vagy teljesen más olyan ingerek érik őket, amik aztán azzal kapcsolatban, hogy az a tudás, ami náluk megvan, hogyan kell számon kérni, vagy hogyan tudjuk egyáltalán belőlük azt kihúzni. Ebben a tekintetben ők ők bizonyára mások, mint a korábbi hallgatói generációk, és igen, lehetnek olyan ismereteik, olyan kompetenciáik, amik erősek, viszont a felsőoktatás például kezdő évében, amikor gólyaként bekerülnek, nem feltétlenül kerülnek felszínre, például a kommunikációs vagy együttműködési képességeik, vagy pont ezek lehetnek kevésbé fejlettek, amire kéne koncentrálni. És ez az, amiben a METU egy újítást vezetett be, ami korábban is hagyományosnak mondható, hogy a tanórai tudásátadáson túl úgynevezett tréningek keretében az olyan általános ismeretekre és tanulásmódszertani vagy prezentációs készségekre készítjük föl őket a fél év kezdés, az első fél évük a belépés, az egyetemre a belépés után közvetlenül, amik segítik őket a boldogulásban. Ez minden fél évben megismétlődik.
Ki akartam én térni erre, mert hogy egyetem mondtad, hogy más a hallgatóknak az előképzettsége, talán azt is, azt a szót használtad, hogy nem olyan kielégítő, mint régebben, bizonyos területeken.
Tehát... Vagy kialakulhat bennünk ez a vélekedés azzal kapcsolatban, hogy például az a taxatív ismeretanyag nem tudnak verseket kívülről szavalni.
Na,
de nincs is ilyen igényük, igen, többségüknek. Igen. Tehát itt is rossz, hogyha általánosítunk, de hogy az a lexikális tudás, az nem, tehát nem érzik értelmét adott esetben. Saját gyerekem is ebben a korban vannak, és tudom, hogy ők is megkérdőlezik annak a létjogosultságát, hogy ők bizonyos adatokat kívülről tudjanak, hiszen
az információ ott van a zsebedben. Igen, ez ugye nagyon megváltoztatta a világot, és egyébként ilyen értelemben sok esetben igen, a tudást, a hozzáállást, a lényeglátást, mert hogy azért vannak dolgok, amik nem baj, ha a fejünkben vannak, és más haszna is van annak, mint hogy kívülről tudjuk, de akkor pont ezért kérdezem, hogy milyen diákot képzel el magának a METU? És itt ez rétegelt kérdés, először erre vagyok kíváncsi, hogy milyen szemléletmód, vagy milyen személyiség, és persze nyilván nem profilozzuk és sablonozunk, de hát valakinek, vagy valakiknek az életébe képzelitek magatokat.
Igen, mindenképpen. Különben nem áll messze attól az oktatási habitustól, amit a METU képvisel, hogy úgynevezett perszónákat, tehát tipikus hallgató profilokat dolgozzunk ki, és megvizsgáljuk, hogy az egyes típusú hallgatóknak, ez például a nemzetközi hallgatók esetében meg áttekintettük, mi az, ami fontos számukra. Ez például abból a szempontból lehet érdekes, hogy bizonyos típusú hallgatók, de most nem valamiféle ilyen mély személyiségjegyekre kell gondolni, hanem például arra, hogy később lép be a képzésre, vagy más típusú előképzettsége volt. Velük mit teszünk azért, hogy ne hulljanak ki idő előtt, ezt hol tudjuk detektálni a tanulmányok során, mik azok az első jelek, amiből látjuk, hogy nem halad, és be tudunk avatkozni. Tehát ilyenekre kell gondolni. Tehát ez a módszertan, ez nagyon is sajátja annak, amit a METU képvisel. De ezen túlmenően magát egy befogadó, integratív intézménynek gondolja, tartja, és mindig is ilyen volt, ami azt jelenti, hogy adott esetben fölvállaljuk azt is, hogy bizonyos szakokon a középiskolai tanulmányok során közepesen, vagy akár az alatt, bizonyos területeken az alatt teljesítő hallgatókat is befogadjuk. Így például a METU-n hagyományosan nem magas az egyébként az idén teljesen eltörölt belépési ponthatár a felsőoktatásba, hanem például a tréningeken, vagy más felzárkóztató kurzusokon, vagy például említeném még az osztályfőnöki rendszert, ahol egy vezető, oktató hallgatók bizonyos csoportjával külön foglalkozik, és figyel arra, hogy hogyan haladnak, és bizonyos pontokon beavatkozik akkor, hogyha lemarad a hallgató. Mi ezt mind a hallgatói belépés oldalán felvállaljuk.
Ez nagyon szimpatikus, leginkább azért, mert hogy ugye a középiskolai tanulmányi eredmény, maga a középiskolai tanulmányi évek nagyon szorosan kéz a kézben járnak a kamasz évekkel, és nagyon sok minden akkor borulhat az életkori sajátosságokból adódóan, és ugye ezt már utána nem lehet visszafelé korrigálni, ahol nagyon-nagyon szigorú és nagyon kötött minden, és a ponthatár alatt szóba sem, és gondolatba sem jöhet, az ugye nagyon sok mindenkit kizár. Ilyen értelemben ez olyan, mintha ti azt mondanátok, és ebben benne van ez a baráti légkör, hogy na, figyelj, most már 18 körül vagy, biztos másként veszed az életet, ha van kedved mégiscsak más irányba menni, akkor lehetőséged van, és nem fogja ezt kizárni, ha nem tudom, egyébként hármas átlagod, hanem az a fontos, amit mostantól tudsz.
Igen, ezzel én teljesen tudok azonosulni, de különben szerintem ez nem valami jó tét a hallgatókkal, vagy a potenciális hallgatókkal szemben, hanem egy nagyon fontos társadalmi
én is úgy gondolom, hogy
és fontos, hogy is mondjam, hogy a minél nagyobb merítésből tudjuk azokat a fiatalokat a felsőoktatásba behozni, hogy Magyarország ebben a tekintetben lemarad a vezető, innovatív felsőoktatás és progresszív gazdasági struktúrával rendelkező országok sorában, hogy milyen arányban vesszük fel a hallgatókat, vagy kerülnek be a hallgatókat a felsőoktatásba. Tehát ez a százalék ez mindig túl alacsony az Európai Unió országai sorában, ami nem egy jó bemeneti adat, ez még a demográfiai kedvezőten trendeket hozzávesszük.
Meg ez lehetőségektől zárja el magát az ország is, meg hát ugye
ez a társadalom szintjén is egy probléma, hogyha erre van olyan módszer és olyan kapacitás a felsőoktatásban, hogy több hallgatónak adjunk lehetőséget, akkor a jogképességű hallgatók nagy valószínűséggel döntő százalékban a felsőoktatásban folytatják a tanulmányaikat, tehát értelemszerűen lefele a kevésbé jól teljesítők, vagy akár kevésbé jól képzettek felé kell nyitnunk, azt sem szabad eltagadni, hogy Magyarországon azért nem minden hallgató az ország minden részén jut hozzá a legjobb képzéshez, mondjuk az idegen nyelvi kompetenciához, tanárhiány egyéb okokból. Ők anélkül, hogy felmértük volna, hogy milyenek a képességeik, ezen esélyek hiány esnek ki a felsőoktatásból. Tehát a társadalmi mobilitás szempontjából is van értelme annak, hogy beengedjük a hallgatók nagyobb bázisát a felsőoktatásba. Én azt nagyon üdvözlöm, hogy az oktatáspolitika éppen aktuálisan e felé nyit, és egy megengedőbb és az intézményeknek nagyobb önrendelkezést teret engedő beiskolázást tesz lehetővé.
Pont erre gondoltam, hogy a nagyon hierarchikus és szigorú egyetemi rendszerben nem lesz ez presztízsveszteség valaha a METU-nak, miközben azt gondolom, hogy nagyon európai, és hosszú távon ez az, amelyik jó emberanyagot és jó szakember anyagot fog kitermelni.
Lehet, hogy bizonyos intézmények ezt presztízsveszteségnek gondolnák, nekik megmarad a lehetőség, hogy magasabb pontot állapítsa meg, illetve bankoszóval, tehát a legtöbb intézményben, még a nagy presztízsűeknél is nem a megszabott ponthatár, hanem a jelentkezők száma. Egyrészt van egy kapacitásuk, vagy pedig nagy a kapacitásuk, akkor nem lesz annyi jelentkező, tehát nem végtelen a jelentkezők száma, és sajnos nem végtelenül sok hallgató akar mondjuk informatikus lenni, vagy gépészmérnök, akikre a társadalomnak és a gazdaságnak különben nagyobb számban lenne szüksége, mint ahányan egyáltalán jelentkeznek ezekre a képzésekre. Tehát ez nagyon összetett, nem lehet csak ez alapján vélekedni arról, ami aktuálisan a felsőoktatásban történik. Visszatérve a METU-ra, mi ezt üdvözöljük, és azzal az attitűddel, illetve azzal a stratégiával, amivel mi állunk a közeljövőhöz, ez jól beleillik, és számítunk arra, hogy a hallgatók is felismerik azt, hogy a Metropolitan egy jó intézmény az ő terveikhez.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Bachmann Bálint építésszel, a Metropolitan Egyetem rektorával. Maradjatok 10, zene után már is visszajövünk.